Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallják! Az apostolok cselekedetei című sorozatunkban legutóbb Pálnak, a leghatalmasabb apostolnak a megtéréséről olvastunk, erről volt szó, de az egyház legkorábbi történetében nem csak olyan nagy formátumú hősökkel találkozunk, mint ez a Pál, és mondjuk Péter, az egyház oszlopa, nem, hanem egyszerű, keresztény, kisemberekkel is. Különbség annyiban nincsen közöttük, hogy ők is, az ilyen kisemberek is, akár csak Pál vagy Péter, és valamennyien Krisztus teljességéből merítettek, ahogy a János evangélium első fejezet 16-os versében olvasom, és aminek minden kor minden keresztényére, így ránk is érvényesnek kell lennie, hogy mindnyájan Krisztus teljességéből merítünk, kegyelmet kegyelemre halmozva. Ahogy tehát János írja. Ananiás, az egyik ilyen kisember, egyszerűségében is ideális tanítványa Jézusnak. Igazi példakép ebben. Barnabás a másik, a hídember, a béketeremtő, akinek különleges adottsága volt a szembenálló, vitázó, látszólag összeférhetetlen ellentéteket hordozó emberek megbékéltetésére. Ő volt az, aki maga mellé vette Pált akkor, amikor a gyülekezetben még mindenki tartott tőle, elfordult tőle. A harmadik pedig a jótékonyságban felülmúlhatatlan Tabita, a szegények angyala. Ők mindannyian egy-egy krisztusi vonást hordoztak, és ezt a kérdést ma is érdemes lenne feltenni, hogy én vajon hordozom magamban Jézus Krisztusnak egy, akár csak egyetlen egy vonását is? És mi az? Találjam meg, hogy mi az. Az Ananiás, Barnabás és Tabita történetei körül megesett csodák, különleges események még mélyebben feltárják és megértetik velünk, hogy mi mindent tett meg Isten a még kicsi, szegény, gyönge gyülekezet dinamikus növekedése érdekében. Mi mindent tett meg? Olyan annyira, hogy ezután a 13. fejezetre ez a gyülekezet már ahhoz is elég erős, hogy belefoghasson missziós útjaiba, hogy Krisztus evangéliumát kezdje hirdetni a világban, hogy legyen mersze elengedni a Szentlélek által meghívott tagjait ezekre az utakra, egyszerű hívőket, akiknek az útját csodák, föltámadások, gyógyítások, börtönből, fogságból, szabadulások kísérik. Az első ilyen kisember hősünk Ananiás, és ma róla, csak róla lesz szó. Az apostolok cselekedeteiben három Ananiás nevű ember is van. Most nem arról az Ananiásról fogok beszélni, aki az 5. fejezet szerint anyagiságában, önzésében, feleségével, Szafirával együtt be akarta csapni a gyülekezet vezetőit, hazudott nekik, és hazudott a Szentléleknek, szóval nem róla lesz szó. Nem is az Ananiás nevezetű főpapról, aki a 23. fejezetben, amikor Pál fogságban van, akkor arra vetemedik, hogy arcul üti Pált. Szóval nem róla van szó. Ez az Ananiás a 9. fejezetben Pál megtérésében játszik nagy szerepet. Egyszerű damaszkuszi hívő. Semmi több. Akiről ezt olvassuk a 9. fejezet 10-es versétől a 19-es versig. Pál 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Damaszkuszban volt egy Ananiás nevű tanítvány. Az Úr egy látomásban megszólította: Ananiás! Itt vagyok, uram, felelte. S az úr folytatta, kelj fel, és siess az egyenes utcába. Keresd meg ott Júdás házában a tarzuszi Sault. Nézd, imádkozik. És látomásban lát egy Ananiás nevű férfit, ahogy belép hozzá, és ráteszi a kezét, hogy visszanyerje a látását. Ananiás tiltakozott. Uram, uram, sokaktól hallottam, hogy ez az ember mennyit ártott szentjeidnek Jeruzsálemben. Ide pedig megbízása van a főpapoktól, hogy bilincsbe verjen mindenkit, aki segítségül hívja a nevedet. Az úr azonban ezt válaszolta neki, menj csak, mert választott edényem ő, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között. Megmutatom majd neki, mennyit kell a nevemért szenvednie. Ananiás erre elment, betért a házba, és e szavakkal tette rá a kezét Pálra. Saul testvér, urunk Jézus küldött, aki megjelent neked idejövet az úton, hogy visszakapd szemed világát, és eltelj szent lélekkel. Azon nyomban valami hájog féle vált le Saul szeméről, és visszanyerte a látását. Fölállt, megkeresztelkedett, majd evett, és erőre kapott. Eddig a szöveg, kedves hallgatóim, tehát az apostolok cselekedetei 9. fejezetének 10. versétől a 19. versig terjedő szakasz. Ananiás később már nem szerepel az apostolok cselekedeteiben, de itteni egyszeri megjelenésével Jézus igazi tanítványának mutatkozik. Ma pedig erről a tanítványságról szeretnék beszélni, mert ez nagyon is időszerű számunkra. Ma is. Tanítvány. Ez Ananiás alakjának a kulcsa, így is nevezi őt Lukács. Az ősegyházban általános volt, hogy Jézus követőit tanítványoknak nevezték, és ők is magukat, mert úgy érezték, hogy ez a tanítványság, ez a legtöbb, ez a legkifejezőbb név, amellyel a keresztényeket, Krisztushoz tartozásukat illetni lehet. Nos hát, napjainkra a tanítványtudat meglehetősen háttérbe szorult, pedig ma is ez a keresztény ember legméltóbb állapota, mondhatnám úgy is, hogy meghatározása, definíciója, hogy tanítvány, Krisztus tanítványa. Sőt, egy alkalommal a Biblia Jézust is tanítványként, Isten tanítványaként mutatja be. Ez egy messiási profécia, Izajás könyvében az 50. fejezet 4. versétől kezdődően. És maga a messiás beszél tanítványként önmagáról. Felolvasom. Tehát Izajás 50. fejezet 4. versétől. Az Úristen megadta nekem a tanítványok nyelvét, hogy támogatni tudjam szóval a fáradtat. Fölébreszti reggel, reggel fölébreszti fülemet, hogy hallgassam őt, mint a tanítványok. Az Úristen megnyitotta fülemet, én pedig nem ellenkeztem, nem hátráltam meg. Eddig olvasom csak, kedves hallgatóim, ez a profécia eleje, amely aztán majd folytatódik, de most elég lesz ennyi. Tehát a jövendőlés szerint Istennek a szenvedő szolgája, a messiás, emberként él az emberek között, de nem a maga emberi erejére hagyatkozik, hanem egyedül Isten segítségére támaszkodva végzi a küldetését, és szabadít meg. Amit olvasunk, az egy beszámoló a messiás mindennapjairól. Azért is olyan becses kincse ez a Bibliának, mert hát erről nem sok szó esik, és az evangéliumok Jézusról beszélve erről nem adnak hírt ilyen kifejtett formában, ilyen tökéletes formában, mint ahogy itt Izajás. Arról olvastunk, hogy miképpen erősíti meg őt Isten nap mint nap, hogyan nyitja meg, hogyan ébreszti föl a fülét reggelenként, hogyan teszi őt nap mint nap készségessé az aznapi feladataira. Tehát itt a szolga messiás mindennapjaiba, Jézus Krisztus mindennapjaiba nyerünk valami egészen kivételes bepillantást. Csodálatos szöveg. A hős, mint ahogy minden ember, ugye szellemi lény, és úgy is kezdi minden napját, ahogy minden embernek kellene kezdeni, szellemi megalapozással. Isten a tanítványok ajkát és beszédét adja neki, de előbb neki magának kell figyelmes odaadással, éber füllel Istenre hallgatnia, mint tanítójára, hogy Isten őt támogatni tudja szavával. Na most, a messiás Jézust ugye mesternek, tanítónak, rabbinak szólították, és nem csak a követői, de sokan idegenek is. De rabbi, tanító, csak úgy lehetett, hogy folyamatosan maga is tanítvány volt. Isten tanítványa, naponta. Az igazi tanítványság azt jelenti, legalábbis azt jelentette az ókorban, hogy a tanítvány osztozik a mestere sorsában. És a régi időkben ez sokszor úgy valósult meg, hogy a tanítványok konkrétan együtt éltek a tanítóval. Így a görög bölcsek, Pitagorász vagy Szokratész esetében, mint ahogy Jézussal is együtt éltek, együtt jártak a tanítványai. Teljes sorsközösség, életközösség. Már most Ananiás, azért példaszerű számunkra is, ma is, mert ő valóban magán viseli az igazi tanítványság minden fontosabb jegyét. És ez az, amit itten számba vehetünk, és eltanulhatunk tőle. Tehát a kérdés, milyen a jó tanítvány? Krisztus tanítványa. Milyen Ananiás? A tanítvány természetesen, ahogy a neve is mutatja, hát először is tanítható. Tanítható. Ez furcsa mondani, de én azért hangsúlyozom, mert egyáltalán nem minden keresztény tanítható. Nem, sok hívő úgy gondolkodik, hogy ő már mindent tud, amit tudnia kell. Ő már úgymond készen van, vagy akár ő már kiolvasta a Bibliát, de ha nem, akkor is tudja a lényeget. Őt aztán ne tanítsa senki, ne tanítsák őt, hagyják békén. Pedig a Bibliát, ugye Isten szavát, azt nem lehet kiolvasni. Isten szava napi táplálék. És ahogy az ember nem egyszer reggelizik életében, hanem nap mint nap, úgy az ige táplálékát is naponta kell venni, mert akkor használ, akkor táplál. A jó tanítvány tehát tanítható, azaz megszólítható és engedelmes, amint itt Ananiás. Amikor az Úr megszólítja, csak ennyit mond neki, Ananiás. És ő rögtön visszajelez, válaszol, itt vagyok, Uram. Ezután olvassuk, hogy az Úr folytatja a hozzászóló beszédét, és enélkül a visszajelzés nélkül pedig nem tenné. Enélkül Isten nem tudja tudtunkra adni, hogy mit is akar. Nos, ezt a gesztust, ezt mi is megtehetjük naponta, akár bármilyen formában, de mondjuk például a gyermek Sámuel szavával imádkozva, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És ez nem véletlen, hát Istennek erre a visszajelzésre szüksége van, ahhoz, hogy kezdeni bírjon velünk valamit. Tehát tanítvány első vonása, hogy tanítható. Másodszor a keresztény tanítvány meggyőzhető. Isten lelke meg tudja őt győzni arról, amit korábban másként gondolt, amit Isten neki üzenni akar. Itt van ez az Ananiás. Hát ő bizony nem engedelmeskedik vakon Jézusnak. És jól teszi, tegyem hozzá. Nem, hanem szembeszáll vele, amikor nem ért valamit. Ananiás, hát nem érti, hogy ugyan vajon miért akarja tőle az Úr, hogy ezzel a Saullal egyáltalán foglalkozzon. Uram, mondja, sokaktól hallottam, hogy ez az ember mennyit ártott szentjeidnek Jeruzsálemben, ide pedig megbízatása van a főpapoktól, hogy bilincsbe verjen mindenkit, aki segítségül hívja a te nevedet. Szóval nem akar menni. Ananiás nem akar menni. De Jézus szavai, magyarázata hatására, amikor azt mondja, hogy menj csak, mert. És jön a magyarázat. Szóval ennek hatására kész megváltoztatni a véleményét. Ez nagyon nagy dolog. Egyáltalán nem mindenki képes megtenni. Még ha maga Isten mond is neki valamit. Sokan még akkor sem képesek kilépni a gondolkodásuk megszokott kereteiből, sémáiból. Ez nagyon nehéz. Kilépni és elfogadni valami újat és szokatlant. De az igazi tanítvány, mint Ananiás, képes erre. Belátja, hogy ő neki csak részleges ismerete volt Saulról. És volt, amit nem tudott róla, hogy tudnélik időközben megtért. Részleges ismerete volt, de most, hogy már tudja ezt, hát engedelmeskedik az Úr szavának. Az ellenpélda lehetne, sok van, de mondjuk Jónás próféta, aki a saját tudását, ami az orra előtt volt, azt állította szembe Isten tudásával Ninive város kapcsán, és nem volt hajlandó erről lemondani, nem volt képes elfogadni, hogy Isten másképpen lát, hogy Isten egészben lát és tud mindent erről a városról. Jézus is így a maga egészében látja Pált, a múltjával, a jelenével, meg a jövendő apostolságával együtt, és Ananiás pedig hát átveszi és elfogadja tőle ezt a tudást. És ezért rezzenéstelen arccal megy Saulhoz. Tehát második vonás, a tanítvány az meggyőzhető. Harmadszor. Jézus igazi tanítványa az, aki képes az ő szavára mozdulni, indulni, mint Péter. Többek közt Lukács evangéliumának 5. fejezete szerint egyszer Péter egész éjszakát töltött a vizen társaival halászva és eredménytelenül. És amikor Jézus ezek után újra kiküldi a vízre, mégis ezt mondja neki, hogy Uram, hát én egész éjjel hiába fáradoztam. De jó, rendben, a te szavadra ismét kivetem a hálót. Képes mozdulni, pedig egész éjjel nem aludt. No, hát erre a gesztusra sem hajlandó mindenki. Sokan tunyák, kényelmesek hozzá, egy helyben toporognak a hitben, szinte halott a hitük. Halott, mert nem mozog. Halott az, ami nem mozog. Nem mozgatja őket a hit. És maga Isten, Jézus sem képes rábírni őket arra, hogy megmozduljanak, elinduljanak valami felé. Bizonyosak a maguk lelki pozíciójában, és azt mondogatják, ugyan már csinálják ezt mások, én nekem ez nem kell, nem tudom megtenni, mert... És jönnek a kifogások. Hát Ananiás nem ilyen. Ő pattan, és kész útnak indulni, kimenni a városból, Damaszkusz határába, és igenis elmenni Saulushoz, az addigi halálos ellenségéhez. A következő, negyedik dolog az, hogy Krisztus igazi tanítványa, talán ez a legfontosabb, mindig az ő lelkületével cselekszik. Krisztus lelkületével. A Filippieknek szóló levél második fejezet 5. versében olvassuk ezt a buzdítást. Azt mondja a levélíró, hogy ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, mint amely Jézus Krisztusban volt. Lelkület, ez itt a kulcs szó. A lelkületre egy külön szó van a bibliai görögben, az, hogy fronézis. Magyarul gondolkodásmód. Gondolkodásmód. A fronézis az egy szellemi szervünk, hogy így mondjam, vagy szellemi képességünk, és ez termeli az egyes gondolatokat. Mindenkire egyénileg jellemző a saját fronézise, gondolkodásmódja, és általában csak olyan gondolatokat tud gondolni, amilyeneket az ő saját gondolkodás módja megenged és termel. Na erre mondja a levélíró, hogy ugyanazt a fronézist, lelkületet ápoljátok magatokban, amely Jézus Krisztusban volt. Tehát próbáljátok ugyanazt érezni és gondolni, próbáljátok ugyanúgy gondolkodni valakiről, ahogy a Jézus. És ne engedjétek, hogy a saját érzéseitek, esetleg emberileg, még a jogos érzéseitek irányítsák a cselekedeteiteket a másik emberrel szemben. Ezt ne tegyétek. Hát Ananiás, ugye ő a példánk ma. Ananiás nem szerette Sault. Szögezzem le. Nem szerette. Hát természetesen, hogy is szerethette volna ezt a keresztényeknek halálos ellenségét, ezt az öldökléstől ziháló inkvizítort nem szerette. És mégis mi van? Képes így szólítani, Saul, testvérem, mert az Úr küldte hozzá. Ha az Úr küldi, és hogyha ezt mondja neki, hogy menj csak Ananiás, mert választott edényem ő, hogy nevemet hordozza a pogány népek között, a királyok meg Izrael fiai között. Szóval, ha Jézus ezt mondja Saulról, akkor teljesen közömbös. Hogy egyébként milyen volt ez a Saul még pár nappal ezelőtt, de még pár órával ezelőtt is. Ő bizony Ananiás testvérének fogja látni, és így is szólítja, mert a Krisztus azt mondta neki. Miért? Mert Krisztus lelkülete, ez a bizonyos krisztusi fronézis, az van benne. Tehát testvérnek szólítja, és akkor még bátorítja is. Saul, láss! Jézus ezt akarja, hogy te láss. Mert ő elfogadott téged, ezért én is elfogadlak. Döbbenet. Na, és az sem érdektelen, az sem közömbös, hogy mit nem mond Ananiás Saulnak, hogy igaz, hogy te egy cégéres gazember vagy, meg üldöztél minket, sokunkat megölted, börtönbe zárattad, na de mégis, hát Jézus miatt. Nem, semmi ilyet nem mond. Nem mond Ananiás Saulnak, mert ez már a múlt vége, a múlt bűne, amelyen Saul túllépett, amikor találkozott Jézussal. Vajon mi tudunk-e így viselkedni Jézus gondolkodásmódja szerint, lelkületével, a nekünk nem tetsző emberekkel szemben? A keresztény tanítvány negyedik vonása tehát az, hogy Krisztus lelkületével tekint a világra, a dolgokra, az emberekre, az eseményekre. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Apostolok cselekedetei, a hőskor. Dér Katalin műsorát hallották.